akik itt vannak velünk a Jó reggelt Erdélyben, nem maradtak le most John Legend daláról, és kíváncsiak vagyunk a mai reggelünk témája kapcsán arra, hogy félnek-e attól, hogy lemaradnak valamiben, és hogy milyen élethelyzetekben kerülhet elő ez a bizonyos FOMO, ugye, amelyről reggel óta beszélgetünk, de hogy még jobban elmélyüljünk a témában, arra kértük dr. Sár László közgazdást, marketingest, a kolozsvári közgazdaság és gazdálkodástudományi kar oktatóját, hogy egy kicsit meséljen nekünk erről, foglalja össze, hogy tulajdonképpen mi is ez a FOMO. Jó reggelt, Isten hozott mi nálunk.
Jó reggelt.
Jó reggelt kívánok, szervusztok.
Mit értünk pontosan tehát a FOMO alatt, és vajon miért szőtte így át az életünket észrevétlenül?
A FOMO az nem egy új jelenség. Valójában velünk van azóta, mióta az emberiség létezik, viszont csak mostanság kezdtük elnevezni, névvel illetni. Azt jelenti, hogy fear of missing out, ugye ez egy angol kifejezés, és magyarul a kimaradástól való félelmet jelenti. Tehát gyakorlatilag egy olyan érzés, amelyik valójában nem is csak érzés, hanem vannak úgynevezett ilyen gondolati elemei is, amelyik arról szól, hogy egyfajta szorongást, egyfajta aggodalmat élünk meg avval kapcsolatosan, hogy mások jobb helyzetben vannak, jobb élményekkel szembesülnek, esetleg olyan dolgokat élveznek a mindennapokban, amit mi nem tudunk, és akkor ez szövi ezt a FOMO-t, és a legesleg apróbb dolgokig lemegy, tehát például a közösségi médiában, amikor valamivel szembesülünk, akkor is megélhetjük.
Kik azok, akik leginkább tudatosítják ezt az életérzést, mert itt hallgatóinkat már reggel óta provokáljuk, hogy írjanak nekünk ezzel kapcsolatosan, és vagy az van, hogy van egy bizonyos réteg, aki még nem találkozott ezzel a jelenséggel, mondjuk gondolok akár az idősebbekre, és nem így fogják fel az élet mindennapi kihívásait, vagy pedig éppen nincsen idejük elgondolkodni azon, hogy amúgy nap mint nap miben élnek. Tehát kiket érint leginkább? Kik azok, akik tudatosítják azt, hogy van egy ilyen FOMO életérzés a mindennapokban 2025-ben?
Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy a modern társadalom hogyan működik, akkor lehetne azt mondani talán, és nem lenne túlzás, hogy elsősorban az X, Y és az Z generációsokat érinti, viszont gyakorlatilag mindenkit érint, viszont ez az, ami elhangzott, hogy a tudatosítás foka milyen, ez viszont elég fontos. Tehát valószínűleg még azt lehetne hozzátenni ehhez, ami releváns, hogy az a személy, aki nagyon sok információval szembesül a mindennapokban, másokról, mások életviteléről, vagy úgy akár a közösségi médiából, hírekből, innen-onnan, talán egy kicsit jobban ki van téve ennek, és lehet, hogy bizonyos helyzetekben jobban is tudatosítja, míg az a személy, aki mondjuk egy rutinosabb, információszegényebb közegben él, lehet, hogy nem. De ez csak egy spekuláció, ez egy ilyen logikai levezetése annak a pár kutatásnak, ami ezekről megjelent az évek során.
És László, nem a jól ismert, mondom idézőjelesen, csak irigységről van szó ebben az esetben, mivel több a FOMO?
Az irigységtől nagyon különbözik, tehát valójában az irigység az már egy olyan jellegű érzés, ami arról szól, hogy haragszunk is a másik félre, haragszunk arra, akinél észleljük azt, hogy talán jobb helyzetben van. A FOMO egy nagyobb halmaz, és kevésbé indulati jellegű. Valójában azt lehetne mondani, hogy gyakorlatilag automatikus. Tehát az agyunk automatikusan hasonlítgatja magát a környezetével, és ez alapján állítja be akár az önbizalmát is. Tehát az önbizalmunk közvetlenül a társas összehasonlításunkból ered, és valójában a FOMO-nak ez a gyökere. A gyökere az a társas összehasonlítás. Mi emberek társas lények vagyunk, folyamatosan igényeljük azt, hogy közösségben éljünk, és ez a közösségi lét predesztinál minket arra, hogy összehasonlítsuk magunkat másokkal, és nem feltétlenül tudatosan, nem feltétlenül indulati jelleggel, hanem egyszerűen csak szeretné az agyunk tudni, beszeretné mérni, hogy másokhoz képest, vagy azokhoz a helyzetekhez képest, amelyeket mondjuk mi előnyösnek, vagy akár menőnek, divatosnak ítélünk meg, mi épp hol állunk.
Most én azon gondolkodom, ahogy így hallgatlak, hogy mit kezdünk ezzel az érzéssel. Tehát, hogy már nem azt kérdem, hogy hogyan lehet ebből kigyógyulni, mert nyilván nem egy társbetegségről beszélünk, de hogy igen, azért komoly problémákat tud akár lelkileg is jelenteni, hogyha folyamatosan valaminek a tükrében határozzuk meg magunkat, ahogy te magad is mondtad például a közösségi média esetében. De hát, hogy ebből van kiút azon túl, hogy tudatosítjuk, hogy ez a probléma, milyen kapaszkodókat tudnál ajánlani, vagy mit kezdjünk ezzel az életérzéssel?
Van néhány olyan dolog, ami a FOMO miatt létezik elsősorban, és talán azokkal kellene kezdeni valamit. A FOMO érzését az ember különböző élethelyzetekben, az életének különböző szakaszaiban nem tudja megúszni, és ez egy normális dolog, tehát ez egy velünk született, egy teljesen emberi dolog. Viszont A FOMO-ból kiindulva van néhány olyan élethelyzet, amire viszont érdemes figyelni, és itt kiemelném, hát én mindjárt az én szakterületemmel hozakodnék elő a marketinggel, ugyanis a marketingben sajnos főleg azok a marketingesek, amelyek nem túl etikusak, azok kihasználhatják azt, hogy például hirtelen ugorjunk bele egy vásárlási folyamatba, csak azért, mert úgy érezzük, hogy kimaradunk belőle, és akkor itt már is utalást tennék a Black Friday, a Fekete Péntek jelenségére, amelyik kifejezetten erről szól, ugye, hogy ha kimaradsz, lemaradsz, ez gyakorlatilag a FOMO-ból származik, és hát, hogy is mondjam, nem azt akarom mondani, hogy ez egy rossz dolog, viszont, hogyha nem tudatosan végezzük, akkor a FOMO-nak bizonyos szempontból az áldozataivá válunk. Egy másik ilyen helyzet lenne mondjuk akármilyen társas összehasonlítási helyzetben, például a közösségi médiában, lehet, hogy érdemes feltenni sokszor azt a kérdést, hogy amit látunk, az számunkra fontos-e abban a helyzetben, abban a pillanatban, vagy akár közép és hosszú távon, azért mert, és itt ez elsősorban az égenerációsoknak a problémája a kutatások szerint, hogy hogyha megjelenik előttük egy olyan kép, például egy Instagram kép, amelyik alapján ők azt szűrik le, hogy ők pont kimaradtak valamiből, akkor ez komoly szorongást okozhat, és hát ugye ez sokszor egészen súlyos helyzetekhez is vezethet, kit hányan lájkolnak, és a többi, tehát itt sorolhatnám sokáig. Szóval én azt hiszem, hogy úgy közelíteném meg ezt, hogy a FOMO-val tenni semmit nem lehet, legfeljebb tudatosítani lehet, hogy ez a jelenség létezik, viszont a FOMO következményeivel, avval viszont behúzhat minket a csőbe különböző élethelyzetekben.
Tud ez pozitív hatással is lenni ránk? Tud motiválni?
Igen, sőt. Tehát valójában mi attól vagyunk, ugye, hogyha a FOMO-t úgy közelítjük meg, hogy mégiscsak hogyan alakult ki ez az egész, akkor ennek evolúciós gyökerei vannak. Tehát van, amikor réges-régen, amikor még az előemberek, előtti emberek szocializálódtak a szavannán, hogy így fogalmazzak, tulajdonképpen a közösségi létnek az egyik következménye volt az, hogy az emberek nagyon igényelték azt, hogy tudják, hogy mi van a mellettük levővel, épp mit tesz, épp mit csinál, hogyan cselekszik, mit gondol, mit érez. Kifejezetten érzékeny radarjaink vannak a mai napig arra vonatkozóan, hogy például a baráti körünk, vagy a tágabb közegünkben mi történik, és hát a közösségi média ezt még fel is erősíti ráadásul, de ez a képesség velünk van, és hát mondanék néhány nagyon pozitív dolgot. Hát FOMO nélkül nem nagyon létezne a divat jelensége például. Nem léteznének trendek, különböző olyan dolgok, amelyek mondjuk szimpatikusak nekünk, a semmiből érkeznek, meghalljuk és elkezdjük követni. Nem léteznének azok a mechanizmusok, amelyek alapján például különböző pozitív dolgokban hihetnénk. Okos emberek okos dolgokat mondanak néha, és azok nem terjednének. Tehát, hogyha úgy vesszük, akkor a FOMO mögött nem feltétlenül csak a szorongás van, hanem az érzékeny radarja az agyunknak, amelyik nagyon igényli ezeket a típusú információkat, hogy tudja saját magát behelyezni másokhoz képest.
Most akkor marketingesként kérdezünk a vásárlási szokásainkról, mert mondtad, hogy igazából nagyon sokszor meggondolatlanul hozunk meg vásárlási döntéseket, pusztán csak azért, hogy nem maradjunk le valamiről, említett konkrét példákat is. Picit kanyarodjunk vissza az erdélyi emberhez és az erdélyi mentalitáshoz. Szerinted itt nálunk, és mondom csak a vásárlási szokásokat illetően, tehát az anyagi vonatkozásban nézve ezt a kérdést, valóban mi annyira félünk, hogy nehogy lemaradjunk bizonyos dolgokról, mert én azt látom, hogy az utóbbi időben egyszerűen a mindennapokért küzdünk, tehát hogy nem hiszem, hogy például a mi hallgatóinknak az öme az a típusú ember, aki annyira meggondolatlanul vásárolna, és azért nem vásárol meggondolatlanul, mert nincs rá pénze, vagy ha van pénze, akkor meg nagyon tudatosan bánik azzal a pénzzel. Hogy ez szerinted Erdélyre, Székelyföldre jellemző, vagy inkább külföldön tapasztaljuk ezeket a trendeket?
Elsősorban generációs jelenség, tehát azt azért hozzá kell tenni, hogy például amikor vásárlási trendekről beszélünk, az elsősorban a fiatalabb generációkat érinti. A fiatalabbak alatt nem csak a Z generációt értem, hanem mondjuk az Y generációt is, tehát azokat a személyeket, akik most a 40-es éveikben, 30-as éveik végén járnak. Szóval ez elsősorban egy generációs jelenség is, de azt azért hozzá kell tenni, hogy nincsen sok köze ahhoz, hogy milyen régiójában él az ember a világnak, ahhoz viszont lehet köze, hogy milyen megszorító tényezők uralkodnak el az életén valakinek. Tehát mondok egy példát, hogyha van egy bevásárló listánk, amivel elmegyünk vásárolni egy nagy bevásárló központba, akkor nyilvánvalóan az, hogy a bevásárló listán túl, ott a helyszínen még milyen termékek vásárlásáról döntünk, azt fogja befolyásolni az, hogy itt mennyi pénz áll rendelkezésünkre. Azért, mert hogyha mondjuk szűkös büdzsével, szűkös költségvetéssel indulunk neki a vásárlásnak, akkor még akkor sem vásároljuk meg a bevásárló listán nem szereplő termékeket, hogyha szeretnénk. Na most, hogyha azért nem vagyunk ilyen helyzetben, tehát nem a létminimumon helyezkedünk el, akkor viszont gyakorlatilag megtörténhet az, hogy különböző impulzusokból, innen-onnan, közösségi médiából, szomszédoktól, sajtóból, útszéli plakátokból, szórólapokból, innen-onnan olyan impulzusokban részesülünk, amelyek belevisznek minket ezekbe a nem teljesen racionális döntésekbe. És a helyzet az, hogy akkor, amikor Székelyföldet, vagy a székelyföldi megyéket, vagy akár Erdélyt vizsgáljuk, például, hogy hogyan reagálnak a mondjuk a Black Friday-jal kapcsolatos promóciós üzenetekre, akkor nincs túl nagy különbség. Uh-huh. Nincs túl nagy különbség. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez mondjuk nagyvárosi jelenség lenne, vagy csak egy bizonyos generációt érintene. Azt viszont lehet mondani, hogy ha valakinek tényleg nagyon szűkös a költségvetése, akkor valószínűleg, az agya azt mondja, hogy most mindenféle kell tenni, mert hogy ez van, ez a helyzet.
Na, mert erre gondoltam én is, de jó, hogy te mondtad ki, és az az igazság, hogy hallgatóink többször is jelezték az utóbbi időben, hogy a megszorítások miatt bizony azért nagyon sok mindentől tartanak, és lehet, hogy ez az impulzív vásárlás picit háttérbe szorulhat annak tükrében, hogy nyilván az élet körülöttünk nagyon drága.
Valóban így van, viszont én hozzátennék egy érdekes jelenséget, talán itt ez nagyon releváns lehet, hogy pontosan akkor, amikor az emberek úgy érzik, hogy ilyen megszorító módban kell gondolkodjanak a vásárlásról, lehet, hogy olyan jellegű döntéseket hoznak, amelyeknek pontosan azért nem néznek utána, mondjuk alternatíváknak azért nem néznek utána, mert csak az árat nézik. Uh-huh. És ez viszont ugyanez a jelenség, csak ez gyakorlatilag egy csapda. Mondok egy példát. Azt mondjuk, hogy nincsen elég pénzünk, ezért csak a legolcsóbb terméket vásároljuk, mert hát mások is ezt csinálják, és valójában nem biztos, hogy az elegesleg, tehát hogy is mondjam, például egészségügyi szempontból mondjuk a legolcsóbb élelmiszer, tudjuk mindnyájan, hogy nem biztos, hogy a legjobb befektetés, és az is lehet, hogy nem biztos, hogy a szupermarketekben kell beszerezni a legolcsóbb élelmiszert, egyéb alternatívák is léteznek, szóval van egy árnyalata ennek is, viszont összességében ki lehet ezt jelenteni, amit ti is mondtatok.
László, említetted, hogy ugye megúszhatatlan ez a FOMO érzése, és bizonyára nagyszüleink is megélhették valamilyen formában a digitális világon kívül, csak ugye nem volt megnevezve, nem volt kézzelfogható, mindenki érzett már ilyenfajta szorongást, de nem neveztük meg. Tehát itt van ez a FOMO, amely egyre jobban kézzelfoghatóvá válik. Vajon a digitalizáció fejlődésével még nagyobb teret fog kapni, vagy az életünkbe jobban be fog gyűrűzni?
Sőt, én egyenesen azt tudnám mondani, hogy a digitalizáció hozta létre azt, hogy egyáltalán erről beszéljünk, mert kis közösségben is létezett FOMO természetesen, a digitalizáció előtti korokban is létezett, viszont azóta, amióta amplifikálódott, felerősödött annak a képessége, hogy információk terjedjenek olcsón, mert valójában a közösségi média erről szól, azóta sokkal több üzenettel szembesülünk avval kapcsolatosan, hogy mások mit csinálnak, mások hogy gondolkodnak, és ennek nagyon kicsi a költsége. Tehát gondoljunk arra, hogy valójában mondjuk 30 évvel ezelőtt a szomszédok, vagy az utcában lakó emberek, vagy a munkahelyen a kollégáinktól kaptuk az impulzusaink nagy részét, a sajtóból is természetesen, viszont egy teljesen más módon, mint ma, akkor ennyi volt, ez volt az alap, amire alapozhattuk a FOMO érzéseinket, viszont most rendkívül egyszerűen csak be kell lépni mondjuk a valamelyik közösségi médiumba, és akkor gyakorlatilag árad felénk mindenféle. Egyik másodpercben ez az információ, második másodpercben az az információ, és tulajdonképpen ez a legjobb bizonyíték annak, hogy ez hihetetlenül megnőtt ennek a lehetősége, hogy mi ilyen FOMO helyzetekbe kerüljünk.
Most, ha a statisztikákat nézzük, akkor az adatok azt mutatják, hogy nagyjából 56% az embereknek fél attól, hogy kimarad a közösségi hálózatokról. Valójában mi az, amitől félünk szerinted? Most akkor nézzük egy kicsit pszichológiai szempontból is ezt a kérdést. Tehát, hogy az, akinek nincs közösségi oldal, az lehet, hogy nem is tudja, hogy miről marad le. De akinek már egyszer volt közösségi oldala, és mondjuk X ideig szünetelteti, az már teljesen érezheti azt, amiről te is beszéltél korábban, de hogy hogy mitől félünk, vagy hogyan működik ebben a pillanatban a lelkünk és az agyunk, vagy nem is tudom, hogy kérdezzem, hogy mi az, amitől mi valójában tartunk, hogy mi történhet velünk, ha mondjuk nem vagyunk részese ennek a közösségnek.
Talán a legegyszerűbben úgy lehetne ezt megmagyarázni, hogy egyfajta egyensúly bomlott meg, nem feltétlenül a hátrányunkra, viszont tény, hogy az agyunk számára ez egy kihívás a modern világban. Tulajdonképpen az agyunk ugye nagyon sok idő alatt fejlődött ki ilyenné, amilyenné kifejlődött, és akkor most jött a közösségi média, ugye 15-20 évvel ezelőtt berobbant, és sokkal több információ ér minket arról, hogy másokkal mi van. Épp mit csinálnak, épp merre járnak, épp mit vásároltak, hogy érzik magukat, hogy gondolkodnak, stb. És valójában ez az agyunk számára olyan impulzusokat kelt, amelyek jutalmazó impulzusok. Gyakorlatilag rengeteg ilyen jutalmazó elemet kapunk a információ formájában, ami a dopamin szintünket, van egy ilyen agyhormon, hogy dopamin, és azt stimulálja. És gyakorlatilag az egyensúly eltolódott abba az irányba, hogy a közösségi média egy rendkívül releváns hely, onnan megtudhatjuk sokkal inkább, hogy mi van, mi létezik, mi történik a világban, mint bárhonnan máshonnan. És ez az egyensúly eltolódás okozta azt, hogy mi a közösségi médiából kiszállunk, leszállunk, tegyük fel, letesszük a telefont egy hétvégére, vagy elmegyünk nyaralni, és nem nézünk be, akkor az agyunk érzékeli ezt, hogy baj van, mert nem jönnek az információk, és amiatt, hogy hozzászoktunk ehhez, a dopamin szintünk csökken. Tehát már is úgy érezzük, hogy itt most nagyon nehéz lesz újra felzárkózni.
De ez egy komoly függőség akkor, nem?
Ez pontosan az. Gyakorlatilag ez egy pszichológiai függőség, amelyiknek ilyen neurohormonális elemei is vannak. Tehát ez pontosan az. Így van, és vannak országok, ahol ezt egészen komolyan kezelik, tehát még ilyen elvonó klinikák is vannak, például Dél-Koreában vannak közösségi média elvonó klinikák.
Igen, és különböző tesztekben is részt lehet venni. Nemrég olvastunk arról, hogy mi van, hogyha betesznek egy szobába 4 másik emberrel, nincs semmilyen eszközöt, beszélgetni kellene, wifi, telefon, mindenféle kütyű nélkül, és van, aki 5 óránál tovább nem bírja. Tehát annyira érdekes, ugye, hogy ott van az emberi kapcsolatainkban is az, hogy bármikor megnézhetem, hogy mi történik a nagyvilágban. Azt írja idősebb Szabó András, hogy én talán FOMO-fan vagyok. Mindig azt szerettem, ha békén hagytak, az itt és most érzés mindig kitöltötte a lelkemet, soha nem törekedtem semmiféle ugyanolyanságra, de ha megdicsértek, az mindig jól esett. És hát igen, valóban így próbálunk megélni és lavírozni ebben a világban. Dr. Sár László, köszönjük neked, hogy eligazítottál a FOMO világában, és talán felismerhetővé tetted azt az érzést, amely itt van kering körülöttünk, de valahogy nem sikerült megfogni, és hogy nem vagyunk mi a furcsák, ugye, hogyha érezzük ezt, tehát mindenki életében feltűnik.
És valószínűleg az sem furcsa, hogyha valaki egy szakembert is fölkeres, mondjuk egy jó pszichológust vagy terapeutát, hogy nagyon komoly FOMO problémái vannak, és valamit a következményekkel, ahogy te is mondtad, kellene kezdeni.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és további kellemes napot kívánok nektek.